16. fejezet.
Pontosan mikor is érkezett ez? Dobta le a jelentést Plautius tábornok az írnokok vezetőjének asztalára.
A férfi megfordította a tekercset, és az olajlámpás fényénél végighúzta ujját a pergament tetején, míg meg nem találta az iktatószámot.
Egy pillanat türelmet, uram! Kelt fel az írnok a székéből.
A tábornok bolintott, majd elfordult, és kinézett a sátor bejáratán. Az eget felhők borították, és bár a nap csak az imént nyugodott le, már is teljes sötétség honolt. Sötétség és hőség. A párás nyomasztó levegő azt jövendölte, hogy véget ér az elmúlt napokban uralkodó hőség. A tábornok remélte, hogy a készülő vihar elvízi a kellemetlen füllettséget, ám aggódott, hogy a sár miatt az utánpótlást szállító szekerek nehezebben tudnak majd haladni. Ami az időjárást illeti, ez a borzalmas sziget volt a legrosszabb hely, ahol eddig valaha is harcolt. Habár a vidék sosem látott olyan hosszú zord teleket, mint Germánia, sem olyan perzselő hőséget, mint Szíria pusztaságai, ez az időjárás mégis különösen kellemetlen volt.
Britannia legnagyobb baja az, hogy ez az egész sziget állandóan nyírkos, döntötte el a tábornok.
A föld néhány órányi esőzés után csúszós sárrá változik, ezért még egy kis csapat embernek és szekérnek is nehéz feladat átkelni a nyálkás ingoványon, ami szinte elnyeli a hadsereget, vastagon beborítva mindent és mindenkit. Ráadásul ezek még azok a területek, ahol jobb a terep. Plautius épp eleget látott már Britannia mocsaraiból, hogy tudja, erői képtelenek átkelni rajtuk. A benszülöttek ellenben jól ismerik-e vidéket, és számos előretolt hadállást építettek ki a Tamesis felső folyásától nyugatra elterülő hatalmas mocsárvidék minden olyan területén, ahol egy kicsit szilárdabb a talaj. Caratacus ezen erdőkből küldte ki portyázó csapatait, melyek a római helyőrségek vékony sorain át osonva rajta ütöttek a légiók hadtáposzlopain, valamint elpusztították a Rómával szövetséges törzsek tanyáit és falvait. Ráadásul, ha a harcias kelta vér a fejükbe szállt, még a római őrjáratokat és a kisebb erődöket is megtámadták. A hódítók serege ezer sebből vérzett, ezért Plautius minden politikai erejét felhasználta, hogy hasson a császára, így mostantól talán érkezik majd egy kis utánpótlás. Ám ezen csapatok Narcissus gúnyos megjegyzéseivel érkeznek majd, és ezzel a szabatos kérésével, hogy mielőbb győzzék le Caratacust. A legutóbbi, ilyen udvariasan megfogalmazott, sértésekkel teli üzenet olvastán a tábornokot jéghideg harag járta át.
Kedves Aulus Plautius, ha a következő néhány hónapban nem óhajtod hadba vezetni seregedet, akkor remélem nem bánod, ha kölcsönveszem tőled egy időre.
A tábornok a fogait csikorgatta dühében, hogy milyen könnyed modorban üzengetnek neki a Plautius hegy márvánnyal borított irodáiból anélkül, hogy bármit is tudnának a jelenlegi helyzetről, melyben a katonáik vannak, próbálva megvédeni a birodalmat, vagy kiterjeszteni annak határait. Plautius vállai megfeszültek az izmok, és öklével a tenyerébe csapott. Az a néhány írnok, aki még mindig a sátor oldala mentén felállított asztaloknál dolgozott, felpillantott, ahogy a tábornok szabad folyást engedett a haragjának. Plautius végignézett rajtuk.
Hová fenébe tűnt az a nyomorult írnok? Te ott!
Uram!
Emeld fel a segged és keresd meg!
Igenis, uram!
Miközben a férfi kisietett a sátorból, Plautius megdörzsölte a vállát. A tél nyírkos hidege rettenetesen átjárta a tagjait, ezért a vállába és a térdébe időnként belehasított a fájdalom. Már nagyon vágyott stabiai villája kellemes melegére és napsütésére. A forró nyári napokon a tengernél időzött a feleségével és a gyermekeivel. Elmosolyodott a rátörő emlékektől. 4 éve töltötte velük utoljára a nyarat, néhány napot, miután jelentést tett Rómában a Danubius menti helyzetről. A gyerekek állandóan civakodtak, és dühös, méltatlankodó kiabálásukkal, ahogy elvették egymástól a játékokat, nem csak egymást, de a halló távolságban lévő felnőtteket is gyötörték. A tábornok és a felesége csak azután fordíthattak egy kis figyelmet egymásra, miután a gyerekeket a dadák gondjaira bízták. Ám annak tudata, hogy Plautiusnak hamarosan vissza kell térni a parancsnoki feladataihoz, sötét ányként nehezedett az együtt töltött néhány napra, és megesküdött a feleségének, hogy amint lehet, hazatér. A hadjárat azonban még mindig csak az elején tartott.
Lehet, hogy még azelőtt végez vele az öreg kor, mielőtt a britonok felhagynának a harccal. Nem fogja látni, ahogy a gyermekei felnőnek, és nem fog a felesége oldalán megőszülni. Sóvárogva gondolt a családjára. Az év elején a felesége és a gyermekei megpróbálták felkeresni őt a hadjárat során, ám ez olyan szerencsétlen következményekkel járt, hogy úgy döntöttek, többé nem jöhetnek Britanniába. Plautius tudta, hogy testileg és lelkileg egyaránt az ereje végén jár. Fiatalabb embert kellene kinevezni erre a feladatra. Olyas valakit, aki képes végigvinni, aki le tudja győzni Caratacust, el tudja söpörni a briton sereget, és Róma alattvalóivá tudja tenni a törzseket. Olyas valakit, mint Vespasianus, tűnődött. Habár Vespasianust néhány évvel később nevezték ki a légiója élére, mint a többi legátust, ezt kiváló vezetői képességeivel könnyedén pótolta. Épp ezért bízta meg a második légiót, hogy a fősereget elhagyva törjön át Britannia déli vidékein. Vespasianus eleddig nagyon is méltónak bizonyult a tábornok bizalmára, és sorra elfoglalta a dombokon álló erődítményeket. A gondot valójában épp az jelentette, hogy a legátus túlságosan is jól boldogult. Mivel igen gyorsan tört előre, azt kockáztatta, hogy hadtáp vonalai túl hosszúra nyúlnak, és így kiszolgáltatottá válnak a portyázó ellenségnek. Ezért kicsit visszafogta Vespasianust parancsba adva, hogy pusztítsa el az Atrebát határvidéken álló megmaradt erődöket, mielőtt a második légió tovább indulna délnek a partvidék felé. Mikor eljön az idő, és Vespasianus tovább indul, a két római haderő közötti rés még szélesebbé válik. A legátus is tisztában volt a veszéllyel, és legutóbbi jelentésében hangot adott aggodalmainak. Most minden az Atrebátok hűségétől függött. Mennydörgés, tompa moraja visszhangzott végig a vidéken. Plautius a sátrak sorai fölött átpillantva a láthatárt nézte, ahol a villámok tompa fényei jelezték, hogy megváltozott az időjárás. Hirtelen hűvös szél kerekedett, megrázva a sátorlapokat. A tábornok jól láthatta a közeledő vihart, mivel a fő parancsnokság sátrát a tábor közepén magasodó kis dombra állították fel. A hadbérnökök tiltakoztak mondván, a hely nem éppen megfelelő a tábor verésre, mivel meglehetősen távol esik a két fő úttól, ám Plautius látni akarta a légióit és a cölöpfalakon túl elterülő, nyugat felé húzódó dombokat. A sűrű erdők borította domb vidéken túl apró fényfoltok ragyogtak. A Caratacus vezette ellenségtábora. A két sereg napok óta már néhány mérföldnyire vesztegelt egymástól, és a felderítők időnként összecsaptak az ellenséges haderőket elválasztó vidéken. Plautius tudta, amint előre nyomul, az a ravasz Caratacus egyszerűen visszavonul maga után csalva a légiókat. Ez már így ment egy ideje, és még Caratacus bizton számíthatott az utánpótlásra, Plautius hadtáp vonalai egyre hosszabbra nyúltak. A tábornok ezért most egyelőre felhagyott az előre nyomulással, és próbálta megerősíteni a szárnyakat és a hadtápot védelmező erődítmények sorait. Amint ezzel elkészül, ismét előre küldi a légiókat, arra kényszerítve a britonokat, hogy még több területet engedjenek át. Végül majd nem tudnak hová hátrálni, ezért kénytelenek lesznek felvenni a harcot. Ekkor aztán a rómaiak döntő csapást mérhetnek rájuk. A terv legalábbis ez, mosolygott Plautius keserűen. Csak hogy a hadműveletek első halottja mindig maga a terv. Néhány napja aggasztó jelentést kapott Vespasianustól, hogy egy újabb briton sereg szerveződött a Thamesis déli partján. Lehetséges, hogy Caratacus egyesíteni akarja két sereget, és talán megpróbál Plautius légiói elévágva dél felé törni, hogy elpusztítsa Vespasianus csapatait. De az is lehet, hogy az a nyavajás briton elég erősnek érzi majd magát ahhoz, hogy felvegye a harcot a római fősereggel. Ez csak egy vágyálom, rótta meg magát a tábornok. Több tiszteletet kellene mutatni a Caratacus iránt, különösen azon jelentés fényében, amit az imént az írnokok vezetőjének asztalára dobott. E jelentést attól a centuriótól kapta, akit Vespasianus Kalleva apró helyőrségének vezetésével bízott meg. Macro Centurio részletesen beszámolt arról a nemrég történt rajtaütésről, amelynek során elpusztította az ellenség egyik fosztogató csapatát. Ez bizony nagyszerű, gondolta a tábornok elégedetten, ám ekkor elért a jelentés azon részéhez, amelyben a Centurio a kallevvai helyzetről írt. Habár Macro igyekezett bizakodónak tűnni,
Mire végigolvasta a jelentést, Plautiuson úrrá lett az aggodalom. Uram! A tábornok megfordult, ahogy az írnokok vezetője belépett a sátor hátsó bejáratán.
Nos?
5 napja érkezett, uram.
5 napja?
Ismételte meg Plautius halkan. A háta mögött villám cikázott át az elhagyatott földek fölött. Néhány pillanattal később égzengés dörrent, mire az írnok összerezzent.
Meg tudnád magyarázni, Quintus, miért tartott 5 napig, mire hozzám került?
Nem tűnt elsődleges fontosságúnak, uram.
Elolvastad?
Igen, uram.
Az egészet?
Nem emlékszem, uram.
Értem. Hát ez nem túl megnyugtató, ugye, Quintus?
Nem, uram. A tábornok addig nézett az írnok szemébe, még az végül nem tudta elviselni a pillantását, és szégyenkezve lesütötte a tekintetét.
Ezentúl minden jelentést elejétől végéig olvas át. Nem tűrök el még egy ilyen hibát.
Igenis, uram.
Most pedig küld ide Quintillus Tribunust.
Quintillus Tribunust, uram?
Caius Quintillus. Néhány napja csatlakozott a 9. légióhoz. A tiszti étkezdében megtalálod. Mi hamarabb beszélni kívánok vele a szállásomon? Menj!
Az írnok kisietett a sátorból, igyekezve a lehető leggyorsabban teljesíteni a tábornok parancsát. Miközben nézte, hogy a férfi eltűnik a bejárat ponyváján túl, Plautius eltűnődött saját engedékenységén. Néhány évvel ezelőtt egy ilyen hibáért lefokozta volna az írnokot.
Kezd elpuhulni.
Még egy bizonyíték, hogy kezd egyre rosszabb parancsnokká válni. Mialatt Quintillus Tribunus a jelentést olvasta, a vihar épp a tábor felett dühöngött. A tábornok sátrának nyitott bejáratán át beszűrődött a villámlás fehér fénye. Az esőcseppek üvegszilánkokként ragyogtak a villanásban, mely egy pillanatra szinte vakítóan fehérré változtatta a vidéket. Aztán a fény eltűnt, és hatalmas mennydörgés morajlott. A serlegek megrezzentek a két tiszt között álló asztalon. Végül csak a sátor bőr lapjain kopogó eső dobolása és a szél süvítése hallatszott. Plautius tábornok a vele szemben ülő fiatalembert nézte. A tribunus a tekercs fölé hajolva figyelmesen olvasta a jelentést. Quintillus az egyik legősibb család sarja volt, amely Rómától délre még mindig hatalmas birtokokkal rendelkezett. A tribunus előtt arisztokraták hosszú sorának leszármazottjaként fényes szenátori jövő állt. Mivel a fiatalember apja néhány évvel korábban hatalmas összegű kamatmentes kölcsönt adott Plautiusnak, a tábornok viszonzásképpen gondoskodott arról, hogy Quintillust kinevezzék a 9. légió tisztjévé. Most azonban sokkal fontosabb megbeszélni valójuk akadt, mint az, hogy rendezzenek egy régi adósságot. A tribunusnak jó kapcsolatai voltak a császári palotában, már pedig az arisztokraták csak akkor szoktak ilyen kapcsolatokat fenntartani, ha nagyra törő vágyaik vannak.
Remek, gondolta Plautius. A nagyra vágyó emberek általában könyörtelenek, ami most kapóra jöhet.
Az egyszer biztos, hogy igazán érdekes.
Tette le Quintillus a tekercset az asztalra, és ugyanezzel a mozdulattal elegánsan a serlege után nyúlt.
De megkérdezhetem, mégis mi közön van nekem mindehhez, uram?
Az egész ügy rátartozik. A hajnal első fényénél Kallevába indulsz.
Kallevába? A tribunus nemes arcvonásain egy pillanatra döbbenet suhant át, de aztán sikerült ismét felöltenie a közönymaszkját.
Nos, miért is ne? Jó lenne megtekinteni a helyi kultúrát, mielőtt eltöröljük a földszínéről.
Így van,
mosolygott Plautius.
De ezt ne hangoztasd, amikor találkozol azon benszülöttekkel, akiket kénytelenek vagyunk Róma szövetségeseinek nevezni, így szépítve meg a tényt, hogy megadták magukat. Ez ilyesmi, nem vezet jóra.
Megteszek mindent, ami tőlem telik.
Vagy belehalsz a próbálkozásba.
A tábornok mosolya eltűnt, félreérthetetlenül jelezve, hogy komolyra fordította a szót. Quintillus belekortyolt az italába, majd leengedte a serlegét, és fürkésző tekintettel nézte a felettesét.
Ügyes ember hírében állsz, Quintillus. E feladathoz pontosan erre a képességre lesz szükség. Remélem, rászolgáltál a hírnevedre.
A tribunus szerényen bólintott.
Remek! Úgy tudom, csak néhány napja érkeztél.
10 napja, uram.
10 napja? Ez nem túl sok idő, hogy megismerkedj a hadművelettel, nem de?
Nem, uram, ismert el Quintillus.
Nos, nem baj. Narcissus jó véleménnyel van rólad.
Ha, ez rendkívül kedves tőle.
Igen, Ez tényleg felettébb rendkívüli. Ezért is választottalak épp téged. Szükségem van éles szemre és fülre Kallevában. Macro Centurio érthetően óckodott kifejezni azon aggodalmát, vajon képes-e Verica kézben tartani a népét. Elvégre független parancsnokként teljesít szolgálatot, és nem akarja, hogy a főtisztek a sarkában legyenek. De azt is el kell ismernünk, hogy kiváló munkát végez. Verbuvált egy hevenyészett Atrebát haderőt, s már is sikerült egy kisebb győzelmet aratniuk a durotrigesek felett. Micsoda eredmény?
Igen, uram, valóban. Ez a Macro bizonyára kiváló tiszt, és a katonák, akiket kiképzett, alig hanem félelmetes haderőt alkotnak, ahogy az abban szülöttekre jellemző. A tábornok fagyos pillantást vetett a fiatalemberre.
Az ilyen leereszkedő viselkedés veszedelmes dolog. Ezt a saját káromon kellett megtanulnom, amikor szembeszálltunk a britonokkal.
Te mondod, uram.
Azt mondom, és jobban teszed, ha hallgatsz rám.
Persze, uram, hajtott fejet Quintilus.
Nagyon helyes. Macro sikere meglehetősen nehéz helyzetbe hozott. Verica már nagyon öreg, kétlem, hogy megéri a következő telet. Eddig ugyan sikerült gondoskodnia, hogy a népe elfogadja a Rómával kötött szövetséget, de akadnak a törzsben olyanok, akik nem tekintenek ilyen baráti aránk.
Hát ez mindig így szokott lenni, nem de?
Sajnos igen. A baj az, hogy az ilyen elégedetlenkedők könnyen befolyásolhatók, és talán már el is döntötték, kit jelölnek majd, amikor a törzs nagy tanácsa összeül, hogy megválasszák Verica utódját. Ha egy ilyen embernek sikerül a trónra kerülni...
Akkor nagy bajban leszünk, uram.
Nyakig leszünk benne. Nem csak egy ellenséges törzs lesz a hátunk mögött, de Macro Centuriónak hála, komoly károkat okozhatnak az utánpótlási útvonalaink mentén.
Túllépte a hatáskörét azzal, hogy kiképezte és felfegyverezte ezen korszokat, uram?
Egyáltalán nem. Vespasianus legátus parancsait követte.
Akkor a legátus a felelős?
Nem. Kikérte a véleményemet, és jóvá hagytam, hogy felállíthatják a korszokat.
Értem, felelte a tribunus tapintatosan.
A gond az, hogy Macro Centurio nem éppen bő beszédű, amikor Atrebát barátaink hűségéről van szó.
Megparancsolhatnád, hogy osztassa fel a korszokat, és koboztassa el a fegyvereiket.
Ezt nem igazán lehet megvalósítani. Te nem ismered annyira ezeket a britonokat, mint én. A legnagyobb tiszteletlenség, amit egy briton harcossal szemben elkövethetsz, ha elveszed a fegyverét. Úgy vélik, a fegyver születésüktől fogva megilleti őket. Ha el akarnánk venni a fegyvereiket, valószínűleg lázadást tör neki. Talán még Verica jó indulatát is elveszíthetnénk.
Micsoda kellemetlen helyzet, felelte a tribunus elgondolkodva. Csodálkozom egyáltalán, miért engedélyezted, hogy fegyvert adjanak nekik. Ezt bizonyára Narcissus is tudni akarja majd. Plautius áthajolt az asztal felett.
Akkor azt is mondd el Narcissus barátodnak, hogy küldjön több katonát. Ha elegendő auxiliáris katonát kaptam volna, akkor nem kellene Vericára támaszkodnom, hogy állítsa ki azt a két korszot.
Elnézést, uram, felelte Quintilus nyugodt hangon. Ez csupán egy megállapítás volt, nem kritika. Elnézést, ha félreérthető voltam, meglehetősen nehéz helyzet állt elő.
Enyhén szólva. Most már érted, miért kell tisztán látnom, hogy mi történik Kallevában? Tudnom kell, veszélyt jelente az a két korsz. Ha úgy ítéled meg, hogy veszélyesek ránk nézve, fel kell oszlatnunk őket, és vállalnunk kell az ezzel járó kockázatot. Ugyanakkor azt is tudnom kell, hogy az Atrebátok egy új király trónra kerülése esetén is tartják-e magukat a megállapodásunkhoz. Ha úgy tűnik, a törzs hajlandó Karatakusz mellé állni, azonnal cselekednünk kell.
Ez bizony nehéz feladat lesz egyetlen embernek, tűnődött Quintilus.
Nem leszel teljesen egyedül. Ez egyik helyi nemes, a mi emberünk. Közel áll Vericához, és ellát majd minden segítséggel, amire csak szükséged lehet. Később elmondom a részleteket.
Rendben van, uram, nézett Quintilus tribunus a tábornokra. Milyen felhatalmazást kapok a küldetés végrehajtásához? Plautius a széke mellé nyúlt, és átadott egy tekercset a tribunusnak. A pergament elefántcsont pálcára göngyölték, Claudius császár keze érintette, és a tábornok pecsétje zárta le.
Elsősorban azért mész oda, hogy szemmel tartsd az Atrebátokat, és jelentést küld nekem. Ha szükségesnek ítéled, prokurátori hatalommal élhetsz. Ekkor az Atrebát földek Róma birtokába kerülnek, s a továbbiakban provinciának tekintendők. Tehát jogodban áll parancsot adni Vespasianus erőinek, hogy megszállják és a birodalomhoz csatolják verik a királyságát.
Micsoda felelősség, ámult el Quintilus. A legátus nem fog örülni, ha ezt megtudja.
Ha szerencsénk van, sosem tudja meg.